1. Mose 18.
Olvasunk az 1. Mózes 18-ból. Ekkor megjelent neki az Úr Mamré terebintusánál, vagy tölgyessénél, amikor éppen a déli hőség idején ült a sátor bejáratánál. Nevezetesen, amikor feltekintett és odapillantott, hirtelen három férfi állt előtte. Alig, hogy megpillantotta őket a sátornak bejáratából, feléjük sietett, leborult előttük, a földig meghajolva. És így szólt: Ó, Uram, ha valamiképpen kegyelmet találtam a te szemeidben, úgy ne menj el a te szolgád mellett, úgy, hogy ne vedd figyelembe őt. Hadd hozzanak nektek vizet, hogy megmoshassátok a lábaitokat, aztán pihenjetek meg a fa alatt. Én pedig hozok nektek valami ennivalót, hogy felfrissüljetek. Azután pedig tovább mehettek, mivel most mégis betértetek a ti szolgátokhoz, ellátogattatok hozzá, ők így válaszoltak: Tegyél úgy, ahogyan mondtad. Ekkor Ábrahám Sárához sietett a sátorba, és ezt mondta neki: Vegyél gyorsan három adag lisztet, finom lisztet, gyúrd meg, és süss kalácsot vagy süteményt. Azután elsietett Ábrahám a jószágokhoz, fogott egy zsenge, jó kövér borjút, és átadta a szolgának, annak gyorsan el kellett készítenie azt. Aztán elővette a savanyú tejet és az édes tejet, meg a borjút, amelyeket elkészítetett, és letette eléjük, ő maga pedig a fa alatt szolgált nekik, kiszolgálta őket, miközben azok ettek. Akkor megkérdezték tőle: Hol van Sára, a te feleséged? Ő így válaszolt: Bent a sátorban. Akkor így szólt Amasz hozzá: Egy év múlva, körülbelül ez időtájt, újra el akarok jönni hozzád, akkor Sárának, a te feleségednek lesz egy fia. Sára pedig a sátor bejáratánál hallgatózott, amely mögötte volt. Ábrahám és Sára pedig már öregek és előre haladott korúak voltak, úgyhogy Sára testi állapota szerint már nem várhatott gyermekeket. Ezért Sára magában nevetett befele, és így gondolta: Most, hogy elsorvadtam, gondoljak még mindig szerelmi vágyra, és a férje uram is, ugye, egy aggastyán lett már. Ekkor az Úr így szólt Ábrahámhoz: Vajon miért nevetett hát Sára, és miért gondolja magában, vajon tényleg anya lehetek-e én, egy öreg asszony? Vajon lehetetlen-e bármi is az Úr számára? A meghatározott időben, egy esztendő múlva újra eljövök majd hozzád, akkor Sárának lesz egy fia. Talán csak eddig ebből a drága égeszakaszból. Nekem személy szerint a 14. vers lett nagy jelentőségű. Van-e valami, ami lehetetlen lenne az Úr számára? Ez valami csodálatos dolog. Látjuk ezt a valóságban is, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Ő az Isten, az Úr, ő mindenek felett áll. Ő az, aki életet adott az emberiségnek, aki megteremtette az egész alkotást. És ő képes arra, hogy az idősből fiatalt alakítson át. Olyan csodálatosan hallottuk már Branham testvértől, hogy ezek az emberek mégis fiatalokká lettek. És valóban azt olvassuk tovább később, amikor Sára már régen meghalt, Ábrahám még mindig nemzett fiakat és leányokat. Bizonyára láthatjuk, hogy Istennél minden lehetséges. Annyira örülünk annak, hogy ennek az Istennek szolgálhatunk, és hogy örülhetünk, és megvan bennünk ez a bizodalom is, hogy egy szép napon minket is át fog alakítani fiatalokká. Ó, ez valami értékes dolog, hogy mindezt Isten kegyelméből láthatjuk és hihetjük. Igenis, most Ábrahám, ő bizonyára várhatott, és várhatott azután. Minden bizonnyal, minden nap elmerengett a mondottakon, és talán azt gondolta magában, mikor jelenik meg nekem az Úr, mikor jön el hozzám. De hiszen ő volt az, ő szólított fel engem, hogy kivonuljak a családjaim földjéről, az ő hazájukból, a rokonaim földjéről, és most itt vagyok. És a nagy forróságtól talán lehajtotta a fejét, és várt nap, mint nap. De elérkezett a várva várt nap is. Elérkezett az az óra, amikor felemelte az ő tekintetét, vagy a fejét, és felismerte, hogy ki az, aki most meglátogatja őt. Tudatos volt a felől, hogy maga az Úr az, dicsőség és hálaadás. Ezek olyan csodálatos dolgok, testvérek és testvérnők, ez új bátorságot és új erőt ad nekünk, még akkor is, amikor várakozunk, és ki kell tartanunk. Néha, és amikor arra gondolunk, lesz ebből valami még, vagy nem lesz belőle semmi. Testvérek és testvérnők, mindannyian megnyugodhatunk, mert Isten az Úr nem hagyja el az öveit. És tudjátok, még akkor is, ha néha időbe tellik, de azután eljön hozzájuk, és kinyilatkoztatja magát nekik. És az Úr azt mondta, hogy nem hagylak árván vissza benneteket, hanem eljövök hozzátok, amikor eltávozott erről a földről. De mennyire örülhetünk annak, hogy az ő ígéretei nem csak üres szavak, hanem valóság. Igazság. Ő meglátogatta Ábrahámot. És Ábrahám bizonyára örült annak a következő évnek, nagyon várta, és nagyon is örült, amikor az Úr újra eljön, és mindez beteljesedve látja, aminek meg kell történnie. Ő megbízott Istenben, tisztában volt azzal, hogy ez meg fog történni, dicsőség és hála. Testvérek és testvérnők, Isten ígéretei valóságosak és igazak, ezeknek valóra kell válniuk. Amennyiben az Úr szólt, akkor ő szólt, ezen senki sem változtathat semmit többet, hanem amit mondott, azt megadja az ő népének, az ő kiválasztottjainak. És ezt látjuk az Ábrahám esetében is, ő beváltotta az ő ígéretét, teljesítette az ígéretet, megadta neki a megígért fiút, sőt, még ennél többet is adott, meghallgatta Ábrahámot a Lót ügyetek érdekében is. Megkegyelmezett Lótnak, Ábrahámért, mert ő könyörgött ezért. Igenis, drága testvéreim és testvérnők, bár lenne, hogy Isten mindannyiunkat megajándékozzon kegyelemmel. Van-e valami, ami lehetetlen az Úrnak? Van-e valami? Nem. Mi határozottan mondhatjuk, hogy semmi sem lehetetlen neki. Természetesen azok számára, akik nem tudnak hinni, az ő számukra talán mindezen dolgok csak nevetségesek, de számunkra vigaszt, örömet és jó magabiztosságot jelentenek. És ezért olyan hálásak vagyunk, még ma este is, hogy újra eljöhettünk az ő szent szín elé állni. És az a kívánságunk lenne, hogy az Úr meglátogasson bennünket úgy, ahogyan Ábrahámot is meglátogatta. Dicsőség és hála legyen neki. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozunk. Uram, ez a te drága és szent szavad. Ó Istenünk, köszönjük neked, hogy ezekben a napokban is részesülhetünk az ígéretekben, és az áldásokban is, amelyekben Ábrahám is részesülhetett. Uram, köszönjük neked. Légy ma este is közöttünk, és áldj meg mindnyájunkat. Ó Istenem, beszélj és szólj hozzánk, Uram. Nyilatkoztasd ki magad nekünk, Uram. Látogass meg minket. Ó Istenem, Uram, köszönjük neked. Te adni fogsz annyit, hogy könyörgéseinket is megértéseinket bőven meghaladja a Jézus nevében. Amen. Amen. Ismét hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk. Nagyon röviden olvastam a 17. fejezetben, és ott az Úr már kimondta azt, hogy mit fog tenni, hogy meg fogja kötni a szövetséget Izsákkal, és miután az Úr mindezeket a szavakat kimondta, Ábrahám elvégezte a körülmetélést az egész háza népén. Ő, mint 99 éves férfi, elvégezte azt magán és a házban lévő összes férfi nemű. emberen, és azután az áll írva, aztán megjelent neki az Úr. Egyszerűen fontos, hogy az ígéreteket, a belső körülmetélést és az ígéretek beteljesítést együtt lássuk. Ez az íge szakasz itt egy nagyon is alkalmazható szakasz, íge szakasz mindannyiunk számára. Érvényes képletesen a gyakorlatban. Az ígéretek maguk után vonnak egy bizonyos dolgot, egy felelősségvállalást Isten előtt, egy társ felelősséget azzal kapcsolatosan, amit Isten tesz vagy végez a Földön. Ábrahám mindenre való hajlandósága és eltökéltsége is olyan példamutató. És el tudom képzelni, mit éreznénk mi, mindnyájan, ha meglátnánk a dicsőség Urát és az angyalokat az ő kíséretében, akikkel együtt jött. Én emlékszem, hogy Stuttgartban egy nagy keresztény evangelizáción egy férfit fordítottam, és ő éppen erről az ége szakaszról beszélt az első Mózes 18-ból. És egyszer csak váratlanul témát csinál belőle a nyelvezete, és azt mondja, hogy neki van egy olyan kinyilatkoztatása e felől, amiről még senki soha nem prédikált. És én már is elkezdtem egy kicsit furcsán érezni magam, és azt mondja a továbbiakban, hogy ez a három ember, ez volt a Szent Háromság. És el tudjátok képzelni a helyzetemet, amúgy is ott álltam, miközben az egész olyan fáradtságos volt számomra. És most elkezdődött a bonyodalom. És amikor aztán felosztáshoz került, hogy kimaradt tehát Ábrahámmal, és kiment Sodomába tovább, akkor belőle is kifogyott a szusz, szószorosan, mivel döntésképtelen volt. Egyszerűen borzasztó, hogy az emberek nem tudják valóban, hogy mit csinálnak. Elő akarnak hozakodni valamivel, és nem tartják magukat a legegyszerűbb dolgokhoz, amire Isten ígéje tanít bennünket. Még a hívők között is vannak olyanok, vagy némelyek, akik egyáltalán nem esznek húst. Ők ájtatosabbak, mint maga az Úr. Igen, vannak a hívők között is olyanok, akik csak zöldséget és mindenféle ilyesmit esznek, de nem húst. Ábrahám levágatott és kiadta, hogy elő legyen készítve egy szép borjú, majd gondoskodott arról, hogy kenyér legyen sütve, és felszolgálta az ő vendégeit. Ha csak sikerülne egyszerűen ragaszkodni a tényekhez, anélkül, hogy különlegessé akarnánk válni, anélkül, hogy elő akarnánk tüntetni magunkat valamivel, csak szerényen követni és szolgálni az Urat, akkor minden a javunkra válik. Engem igazából még mindig lenyűgöznek azok a szavak és a gondolatok, amelyek itt vasárnap délután elhangzottak. Sámuelről, Éliről, annak fiairól. Mi mindannyian, én magamat is belefoglalom, évek óta folyamatosan olvasunk mindig Éliről és a fiairól, és hogy aztán, amikor Sámuelre került a sor, aki különös kegyelemben részesedett az Úrtól, de hogy csak egy pár oldallal odébb az áll írva, hogy a Sámuel fiai ugyanolyan rosszak voltak, mint az Éli fiai is, és hogy a nép eljött Sámuelhez, és azt mondta neki, a te fiaid egyáltalán nem a te útadon járnak, és nem az Isten útjain. Most adj nekünk egy királyt, aki uralkodjon rajtunk. És Sámuel erre nagyon elszomorodott, hogy egy ilyen sorsra jutott ő is, hasonlóan Élihez, az elődjéhez. Hogy Istennek le kellett őt váltania, mert a dolgok nem az ő akarata szerint történtek és alakultak, és ő egy olyan férfi, akit egy ima meghallgatás volt Istentől. És ha elolvassátok a Hanna dicsőítését, ez annyira egyedülálló volt, és azt kellett volna mondani, itt nyilvánvaló lesz a győzelem az egész útvonalon, nemzedékről nemzedékre, a gyermekek és utódokat is beleértve. És alig telt el néhány év, amikor a nép összegyűl Sámuel előtt, és azt mondják, a te fiaid, ugye? Így. És úgy. Nem tudtam nem arra gondolni, hogy az Új Szövetség mennyire megköveteli tőlünk azt, hogy a gyermekeink legyenek hithűek. És még jól emlékszem arra, amikor az elmúlt években egy ebben az országban jól ismert prédikátor azt mondta egy gyülekezeti elöljárónak vagy vénnek, figyelj! Mi a helyzet a te házad népével? Mi a helyzet a fiaiddal? Mi a helyzet a te gyermekeiddel? És alaposan megdorgált őt, azaz lelki fröccsöt adott nekik. És Rusz testvér nagyon jól ismeri ezt az embert, ami kedves testvérnünk testvére volt az innen. És én ezt gondoltam magamban, amit mond, az ugyan helyes és igaz, de vajon mi lesz a helyzet ő vele egy szép napon? Hogy alakul a helyzet ő vele? Akkor még kicsik voltak ugye az ő fiai, és ő felolvashatta a lévitákat annak, akiknek a fiai ugye már felnőttek. De amikor az ő saját fiai jobban kilógtak a sorból, mint az említett testvér fiai Dortmundban, akkor csak egy kínos, zavarba ejtő csend következett. Senki sem idézte már azt, hogy a Timóteusban ez és ez van megírva. A helyzet egészen más lett, ugye? És természetesen mindkettőt feljegyezhettem és rögzíthettem az évek során magamnak. Ma mindannyian sorba kerülünk, úgy, ahogy itt ülünk, mindannyian kivétel nélkül sorba kerülünk. És az a gondolat jutott eszembe, amire szükségünk van, az egy új tapasztalat szerzés Istennel, mindannyiunknak, kivétel nélkül, akár papok, akár proféták, akár szülők, akár gyerekek, mindannyiunknak szüksége van egy új tapasztalat szerzésre Istennel, a szív körülmetérésére, úgy, ahogyan Ábrahám elvégezte azt az egész háza népén. És azután meglátogat minket az Úr, és azt mondja, egy évre rá, ugyanez időtájt, talán ennyi az egész. Mit is tudunk mi egyáltalán? Az Úr az, aki hűséges. De látjátok, hogy az olyan dolgokat, amelyeket egy bizonyos időszakban megfigyeltek, feljegyzitek magatoknak. Láthatjátok, hogy egy testvér mennyire bánkódik, mennyire fájdalmat érez, hogy a fiai, a gyermekei nem az Isten útjain járnak. És hogy valaki más ráadásul hogyan kihasználja az alkalmat, hogy a sarokba szorítsa azután ezzel, hogy rendre utasítja egy jó lelki fröccsel, ugye? Azt hiszem, a tehetetlenségünk lát, mindannyian szótlanok leszünk, minden ítélkezés, minden felesleges véleménynyilvánítás. A tehetetlenség úrrá lett rajtunk, csak még egy vágyunk maradt, hogy kegyelemből üdvözüljünk a mi Istenünk segítségével. Senki sincs közülünk, aki televeheti a száját, hangosan kiabálni a háztetőről. Egyikünk sem, egyedül Isten kegyelmétől függünk mindannyian. Én hiszem, hogy az Úr mindannyiunkat eljuttatott arra a pontra, hogy felismerjük annak szükségességét, hogy mindannyiunknak át kell mennie bizonyos dolgokon az életünkben, hogy könyörületességet, együttérzést tudjunk gyakorolni. De hogyan tudnánk együtt érezni valakivel, ha soha nem voltunk olyan és abban a helyzetben, hogy másoknak együtt kellene volna érezniük mi velünk? És amikor a Szentírás azt mondja, hogy legyen nyilvánvaló közöttetek a bensőséges együttérzés és a szellem közössége is, és mindezek a dolgok elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a tökéletesség köteléke mindannyiunkat összefűzzön. És ha Isten kegyelmes lesz hozzánk ma este, és meg akar látogatni minket, pontosan úgy, ahogy vagyunk, a legnagyobbaktól a legkisebbekig, hogy mindannyiunk iránt kegyelmet gyakoroljon, hogy az Úr megragadhatná a szívünket, tulajdonába vehetné. Tudjátok, különben minden fárasztó és idegőrlő, különben a hit élete egy szükséghelyzet lesz. Én nem tudom, hogy a mai fiatalok hogyan vannak vele, hogy állnak ezzel szembe. De a mi időnkben mi tulajdonképpen a Szentírás olvasását, az imádkozást és Isten arcának a keresését tekintettük a fő feladatunknak. Órák hosszat, egész az estében nyúlóan, éjszakában nyúlóan olvastunk és olvastunk. Én nem tudom, hogy a mi gyerekeinknek mire van idejük, és mire nem. De hallottuk az egyik utolsó prédikációban is, hogyha vannak olyan dolgok a házban, amelyeket nézünk, vagy olvasunk, és amelyek ellopják az időt, azt a drága időt, ami a rendelkezésünkre áll, és hogy az érzékeinket és mindenünket tápláljuk azokkal a dolgokkal. Itt csak Jenkins testvér példára emlékeztetünk és gondolunk, kit, mivel etetünk, az szerint történik a gyarapodás. Ti emlékeztek rá, a példát már félig elfelejtettem, mert csak a példából levont tanulságra emlékszem, és az talán a legfontosabb, mint maga a példa. Ám az mégis úgy van, hogy amit táplálunk, az fejlődik, és meglevően ott van. És ezért valóban figyelemmel kellene legyünk ezekre a dolgokra, hogy meglegyen a kötődés, az összekötés. És hogy ne mullasszuk el az ima életet, ugye, és a Szentírás olvasását. Az senkinek sem fog használni semmit, ha azt mondjuk, igen, én elhiszem, amit Isten mondott. Mindezt szájjal ugyan vallani lehet, de amennyiben nem áll mögötte a teljes szívünk és az egész életünk, akkor az a következtetés, ez a nép tisztel engem ugyan, az ajkával, de a szíve messze van tőlem. És ez az, ami foglalkoztatott engem a vasárnap délután óta eltelt napokban, hogy Isten meghallgatná a mi imáinkat, és hogy megajándékozzon mindnyájunkat, gyermekeinkkel együtt, azzal a kegyelemmel, hogy egy új tapasztalatszerzést, egy új élményben legyen részünk ő vele. Hogy képesek legyünk oda szentelni magunkat Istennek, és hogy szolgálatára álljunk teljes szívünkkel, teljes hittel. Mindez pedig akkor lehetséges, ha megértjük és felfogjuk, hogy mit kér tőlünk az Úr ebben az időben. Azt láttuk, hogy minden alkalommal, amikor az Úr meglátogatta Ábrahámot, elmondott neki valamit, és Ábrahám ehhez tartotta magát, ennek megfelelően kellett cselekednie. Az Úrnak sok mondani valója volt már számunkra. Ábrahámnak azonban minden alkalommal volt időközben elég lehetősége arra, hogy megtegye, amit az Úr mondott neki. És akkor jött a következő látogatás, és vele együtt a következő áldás. Nekünk egyszerűen figyelnünk kell arra, hogy az Úr mit akar mondani nekünk kegyelméből az ő ígéje és az ő Szent Szelleme által. Én nem hiszem, hogy bármelyikünknek is kedvére lenne a prédikálás. Éppen ellenkezőleg észrevesszük azt, hogy milyen gyorsan rohan az idő. Egyik nap a másik után, egyik hét a másik után, egyik hónap a másik után, és egy szempillantás alatt vége lesz ennek az évnek is. És mindannyian arra várunk, hogy Isten kinyilatkoztassa magát. És mégis szükségszerű lesz, hogy újból hozzáforduljunk, és egyszerűen elmondjunk neki mindent. És letenni mindent az ő lábai elé, hogy lehetővé tegyük neki azt, hogy az ő saját útját járhassa velünk. Hogy ez egy olyan szívügyünké lenne, vagy lehetne, hogy egyszerűen azt mondjuk, Uram, nem mehetsz el mellettünk úgy, hogy ne vegyél figyelembe bennünket. Meg kell látogatnod minket. Be kell térned hozzánk, hiszen mi is, Ábrahám, magva vagyunk. Hittünk a te ígéreted szavaiban. Itt vagyunk a mi házunk népével együtt. Itt vagyunk, mint gyülekezet a te színed előtt. El ne menj mellettünk, hogy ne vegyél figyelembe. Istennél ugyan minden lehetséges. Az Úr itt láthatóan meglátogathat minket. Ábrahám nem egy látomást látott, hanem három embert látott a valóságban, akiket valóságosan megvendégelt, leültek a fa alá, ettek, ittak, és beszélgettek is egymással. Az Úr mindent megtehet. Istennél minden lehetséges. És ha hisszük, hogy Ábrahám magva vagyunk, és teljes mértékben az Úr rendelkezésére bocsátjuk magunkat, Ábrahám nem volt egy ájtatos viselkedésű ember. Ő egyszerűen csak egy hitvalló ember volt. Egy olyan ember volt, aki megbízott az Úrban, aki teljes szívvel, teljes meggyőződéséből ragaszkodott hozzá, ráhagyatkozott, függött tőle. Azt hiszem, ez a legfontosabb dolog az egész életünkben. Csak azért akartam itt felolvasni ezeket a verseket, hogy tudjátok, hogy meg vannak írva, amit említettem. Az első Sámuel 8:1-től. Amikor Sámuel már megöregedett, kinevezte a két fiát bíráknak Izrael fölött. A legidősebb fiát Jóélnak hívták, a második fiát Abiának. Ők Beersebában ítélkeztek, vagy tartottak joggyakorlatot. De az ő fiai nem az ő útjain jártak, hanem a haszonhúzást, a nyerességet tartották szem előtt, és megvesztegetéseket fogadtak el, és az igazságszolgáltatást megmásították. Akkor gyülekeztek az izraeliták minden vénye, eljöttek Sámuelhez Rámába, és így szóltak hozzá. Már most te megöregedtél, és a te fiaid nem a te útodon járnak. Most tehát nevezz ki egy királyt fölénk, hogy bíráskodjon, vagy uralkodjék felettünk pontosan úgy, ahogyan az összes többi népnél is gyakorlatias. Hogy Sámuelre ez a megbeszélés olyan kihatással volt, mintha átjárta volna a lelkét egy kard szúrása, ezt mindannyian el tudjuk képzelni. Mert ő volt az az ember, akinek az Úr annak idején elmondta, hogy mivel kell szembesítenie Élit és az ő családját. És midőn először el akarta titkolni még, Éli azt mondta neki, el ne titkolj nekem semmit mindabból, amit az Úr mondott neked. És most eljött az ideje, hogy az ő életútja végén meg kell állapítania, hogy ő vele is hasonló dolgok történnek, hasonló állapotban, helyzetben került. Pontosan úgy, ahogyan azt az egyik elődjénél megtapasztalta. Nos, ebből csak azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy semmit sem lehet közvetíteni, valahogy átörökíteni, ha csak nem Istentől leszünk megajándékozva vele. Lehet ugyan imádkozni a gyerekeinkért, de a tapasztalatot, az élményt nekik maguknak kell megszerezniük, átéljék Istennel. És hisszük, hogy az idő annyira komoly, hogy jogunk van megállítani a gyermekeinket, és megfontolásra ösztönözni őket, hogy szenteljék oda magukat teljesen az Úrnak. Senkit nem akartunk semmilyen módon megakadályozni abban, hogy valamilyen hivatást vállaljon, tanuljon. Senkinek nem mondtuk azt, hogy nincs értelme semminek, mert ugye az Úr eljövetele közel van. Mindenki úgy tudott viselkedni, mintha a világ még 1000 évig fennállna. De amikor a szellemi részről van szó, akkor azt hiszem, hogy teljes komolysággal, figyelmesen mérlegelnünk kell, és azt kell mondanunk, figyeljetek, annyira komoly az idő. És újra észrevesszük, hogy még az otthoni áhítatok is áldásosak lesznek. És ha megtaláljátok az időt, a megfelelő alkalmat, a megfelelő módját, és olvasunk egy szentírást, és imádkozunk együtt, de hiszen minden más egyébre is van időnk, és akkor talán még jobban megy a munka, mintha az ember megtakarította volna ezt az időt. Ha rendelkezésetekre áll az idő, akkor azt megfelelően kell beosztani, és felhasználni is. És mindannyiunkon múlik, hogyan használjuk fel ezt az időt. És biztos vagyok benne, hogy Isten mindannyiunkkal, a gyermekeinkkel együtt is eléri az ő célját, de nem feltételezhetik azt, hogy mi rajtunk múlik, hogy ők a dicsőségbe menjenek. Ez így nem megy. Nekik is meg kell tapasztalniuk Istent, mint mindazoknak, akik be fognak, vagy be akarnak menni a dicsőségbe. És így látjuk ezt az Ábrahám példájában is. Neki nem volt elég, hogy önmagán elvégezze a körülmetélést, hanem az egész háza népén elővette azt. Körülmetélést végzett minden, ami körülötte volt. Mindazok, akik belelettek foglalva ebben az Istennel kötött szövetségbe, allá kellett vetniük magukat Isten szavának. Velünk is ugyanez a helyzet. Függetlenül attól, hogy öregek vagyunk, vagy fiatalok, mindannyiunknak alá kell vetnünk magunkat az Istennel kötött szövetségnek, és meg kell tapasztalnunk a körülmetélést a szívünkön, úgy, hogy el is lehessünk pecsételve azután. Ábrahám is megkapta a pecsétet, és ezzel a szövetség létrejött, meg lett erősítve úgy, hogy ezzel tudta Isten kegyelme, megnyugszik rajtam. És így legyen, hogy mindannyian segítséget kapjunk, hogy legyőzzünk minden felszínességet és minden világiasságot, aminek különösen a fiatalok vannak kitéve, hogy Isten kegyelme által kordában tartsuk őket, és hogy az Úr legyen úrrá az életünkön, hogy ő legyen a győztes, hogy az ő igéje és az ő szelleme uralkodhasson és irányíthasson bennünket. Azt sem használ, nem célra vezető, ha a gyermekeknek csak szabályokat felállítunk. Hajlamosaknak kell lennünk arra is, hogy velük együtt térdet hajtsunk, hogy Isten létrehozhasson egy átalakulást a szívünkben. Ma nagyon sok közbenjárási imádságaink vannak, amit én mindannyiunkkal együtt ma este Isten színe elé szeretnék terjeszteni. Van itt egy levél, amit szeretnék felolvasni, csak azért, hogy tudjuk, mi van az emberek között, mi foglalkoztatja őket, és mivel járulnak Isten színe elé. Itt nagyon sok olyan levelek is vannak, amelyek boszorkánysággal, babonával kapcsolatosak, olyan dolgok, amelyektől az illetékesek meg szeretnének szabadulni, vagy szabadulást kívánnak különböző dolgoktól. Mi megígértük, hogy imádkozni fogunk érte. Ez az, amit tenni akarunk ezen a helyen, hogy az Úr neve megdicsőljön. Itt az áll ebben a levélben. Az én kedves feleségem és én magam is minden vasárnap reggel nagyon várjuk ezeket az áldott kisugárzásokat. Én magam is 1955. novemberének végén kerültem ki a sötétségből, ami Urunk Jézus Krisztus csodálatos világosságába, a William Branham Egy Isten által küldött ember című könyvecske olvasása által. Én személyesen soha nem láttam Branham testvért, de ami Urunk Jézusunknak tetszett, hogy éppen eme füzet olvasása által magához tudott vezetni engem. Van egy szívből jövő kérésünk hozzád, kedves Frank testvér. Én magam is látássérült vagyok, a látásom nagyon gyenge, de ez a sors nem csak engem, hanem a két gyermekeimet is érinti, akik velem együtt viselik ezt a betegséget. A fiam idén, május 30-án lesz 30 éves. Éppen ő az, aki majdnem egészen vak. De ami nálunk annyi bánatot okoz vele, az az, hogy már öngyilkossági gondolatokkal is foglalkozott. A lányunk szintén látássérült, és szintén egy nagyon súlyos eset. Most pedig fel vannak itt sorolva még néhány személyes dolgok. Nekünk szükségünk van az imádság segítségetekre és a gyülekezetetek ima segítségére. Nos, én felolvashatnék itt még néhány más leveleket is olyan emberektől, akik a szükségükkel jönnek, és várják, hogy Isten meghallgatja az imáinkat együtt ezen a helyen, és hogy ő segíteni fog. Nos, nem tehetünk mást, mint hitet tanúsítani. De ha mindannyian imádkozunk, Isten meg fog hallgatni egyet mégis. Akkor is, ha nem hallgat meg mindenkit közülünk egyen-egyenként, de valamelyikünket mégis meg fogja hallgatni, és meg fog ajándékozni kegyelemmel, és segítségükre lesz ezeknek a családoknak, és azoknak az embereknek, akik ilyen bajban vannak, némelyikük varázslással, bűntudattal, és babonával, és tanácskozásokkal van megterhelve. A rádió műsorok után még nem kaptunk annyi levelet semmilyen témában, mint most, hogy felvettük ezeket a kérdéseket mindazokkal a bűnökkel kapcsolatban, amelyeket Isten meglátogat az embereken. De most persze jönnek a levelek, ugye, a segélykiáltásokkal. Nos, a segélykiáltás létrejött, és ezek az emberek azt várják, hogy nem csak prédikálunk, hanem Isten meghallgatja az imádságainkat is, és segítséget fog küldeni nekik. És ezért ma este mindannyiunkért szeretnénk imádkozni, a családjainkért, a gyülekezetért, mindazokért, akik írtak, minden megfáradtakért és megterheltekért, általában Isten egész földön zajló munkájáért. Azt is tudjuk, hogy a sátán még mindig tevékenykedik, még mindig szabadjára van engedve, és van létjogosultsága is az emberek között, úgy annyira, hogy szinte kétségbe esnek. És tudjátok azt is, az ember semmire sem képes önmagától, de az Úr megmarad, és az ő kegyelme megmarad, és az ő ereje is megmarad fennállóan. Ő még mindig a szabadító, ő még mindig a gyógyító. Ehhez ragaszkodunk, kitartunk emellett még akkor is, ha egyik a másik után el lesz temetve. Brenhem testvér azt mondja, ahogy imádkoztam 100 betegért, akik mind betegek voltak és mind meghaltak, úgy fogok imádkozni a 101-ért is, abban a hitben, hogy Isten meggyógyítja őt. Mi nem tekintünk a láthatóra, a láthatatlanra figyelünk, mintha látnánk őt, és ragaszkodunk az ő szavához, az ő ígéreteihez, és azt mondjuk, Uram, ma itt vagyunk, te sokféleképpen szóltál hozzánk, végezd el rajtunk a lelkünk körülmetélését, a szívünk körülmetélését, hogy az évnek erre az időszakára megerősíts mindazt, amit a te szent ajkad kimondott, kijelentett, és tudjuk, hogy Isten meghallgatja az imádságot, és segíteni fog nekünk. Hadd jöjjünk, és imádkozzunk együtt. Hadd legyen ez egy olyan célkitűzés mindannyiunknak, drága testvéreim, hogy az Úr valamennyiünkkel elérje az ő kitűzött célját, és egy megszokott módon nem megy tovább. Az idő fogytán van, és az Úr eljövetele közel van. Mi egy olyan mértékben függünk Istentől, mint még soha, az ő utasításaitól, az ő segítségétől, mint soha ennek előtte. Bárcsak megadnánk neki a lehetőséget úgy, mint még soha, hogy kitakarítson mindent, ami talán itt-ott már meghonosodott nálunk, hogy kivétel nélkül mindent letegyünk az Úr oltárára, és azt mondjuk, végezd el a körülmetélést a szívünkön és a lelkünkön is, hogy semmi keserűség, vagy bármi más vissza ne maradjon. Hadd felejtsünk el mindent, és bocsássunk meg azoknak, akik valamilyen módon tartoznak nekünk, ahogyan ő is megbocsájtott nekünk. Így mondja a Szentírás is, hogy bocsássunk meg egymásnak, ahogy ő is megbocsájtott nekünk. Teljesen is maradéktalanul, teljesen is tökéletesen, anélkül, hogy bármire is gondolnánk, teljesen is maradéktalanul. Mindenképpen, hogy ne legyünk többé kitéve a gyötrődésnek, hanem szabadok legyünk a mi Istenünkben, és úgy járuljunk az ő szín elé, hogy újból megállhasson bennünket. Azt is szeretnénk, hogy gyermekeinket is mind előre hívhatnánk, hogy az Úrnak szenteljük oda őket, hogy imádkozzunk, hogy Isten tegye rájuk az ő kezeit, és áldja meg őket. És mi tudjuk, hogy ő megteszi, bárhol is legyenek. Ő látja a szíveket, és a szív beállítása szerint mindent jóvá fog tenni mindannyiunkkal. A fiatalok néha egy bizonyos időben, egy bizonyos életkorban válságba kerülnek. és az Úr senkit sem fog eltaszítani magától, és mi sem taszítunk el senkit. Az ő kegyelme elegendő mindannyiunknak kivétel nélkül. És az új szövetségben igényt tarthatunk az Úr szavára, te és a te házad népe legyen üdvösségben részetek. És ez azt jelenti, hogy a fiak és a szülők mind az Isten útjain járnak, mert te és a te házad népe, nektek legyen részetek az üdvre jutásban. Úgyhogy Isten megadja nekünk ezt a segítségnyújtást kegyelemből. Már is éreztük az ő jelenlétét, hadd szánjunk még egy kis időt az imádságra, és meglátjuk, hogy Isten szelleme munkálkodik-e, ha nem, akkor befejezzük, és újra összegyűlünk, hogy még egyszer keressük az Úr tekintetét.